is, aki nyilván valami könnyűvérű perszóna lehetett. A felügyelő az egész épületet megnézte, tiszta, takaros ház volt, de csupa ízléstelen bútorral berendezve. Fallut kapitány szobájában olyan kifogástalan rend volt, mintha az asszony csak a férfi visszatértét várná. Néhány személyes tárgy, ruhadarabok egy utazóládában, pár könyv, főleg kalandregények meg hajókról készült fényképek. Minden középszerű, békés életről árulkodott. Nem beszéltünk mi erről soha, de mindketten tudtuk, hogy előbb-utóbb össze fogunk házasodni. Van szépen berendezett házam, van kelengyém. Nem változott volna semmi az életünkben, mégis minden könnyebb lett volna, főleg 3 vagy 4 év múlva, mert Fallut azt tervezte, akkor megy nyugdíjba. Az ablakból látni lehetett a szemközti fűszerüzletet, a Lejtős utcát, a járdán játszadozó gyerekeket. Még a télen ismerkedett meg azzal a nőszeméllyel, és minden összeomlott. Az ő korában? Hogyan is lehet belehabarodni egy ilyen kis senkibe? És mekkora hűhót csinált az egészből? Úgy volt, hogy Le Havre-ban találkozik vele. Tudtam én, hogy valami lappanga bokor megett. Finomabb, drágább fehér neműt vásárolt magának. Sőt, egy pár selyemzoknit is. Mivel semmi se volt közöttünk, nem szóltam neki semmit, nem tartozott rám a dolog, nem akartam, hogy azt higgye, féltékeny vagyok. Ahogyan Bernardnét hallgatta, Megré előtt egyre több oldalról világosodott meg az áldozat élete. Szinte látta az alacsony termetű, öregedő férfit, látta, hogyan érkezik meg a kikötőbe egy-egy hosszú hajóút után, és hogyan éli az életét télvíz idején, derékpolgár módjára, Bernard női mellett, aki odaadóan viselte gondját, abban a reményben, hogy a kapitány egyszer majd feleségül veszi. Fallut kapitány együtt vacsorázott az asszonnyal az ebédlőben, a szőke bajuszé első férj arcképe alatt. Aztán felment a szobájába olvasgatni. Slám, ezt a békés nyugalmat valami megzavarta. Egy másik nő bukkant fel a férfi életében. A kapitány sűrűn átruccant Le Havre-ba, egyre többet törődött külső megjelenésével, rendszeresen borotválkozott, sőt egy pár selyemzoknit is vásárolt, és bujkálni kezdett szállásadó nője elől. Pedig nem is volt házas ember, nem kötötte sem eskü, sem ígéret. Tulajdonképpen szabad volt, ennek ellenére egyetlen egyszer sem mutatkozott az ismeretlen nővel fékampan. Vajon mi lehetett ez, nagy kaland, egy öregedő férfi utolsó fellobbanása? Vagy valami szégyenletes kapcsolat? Megré kiért a strandra, már messziről észrevette feleségét, ott pihent egy piros csíkos nyugágyban, mellette Marie Leonnet varrogatott. Csak néhány fürdőző heverészett a tűző napfényben fehérlő kavicsokon. A tenger lomhán ringatózott. A távolból látni lehetett, hogy a múló túloldalán a szótlanul sürgőforgó mogorva matrózok még mindig ömlesztve rakodják ki a tőkehalat a rakparthoz kikötött óceán gyomrából. Megré homlokon csókolta feleségét. Oda biccentett a lánynak, majd amikor az kérdő ránézett, csak ennyit mondott. Semmi különös. Leonnet kisasszony mindent elmesélt, aggodalmaskodott a felesége. Te elhiszed, hogy ez a derék fiatalember ilyesmire vetemedjen? Lassan lépdeltek a szálloda felé, a két nyugágyat megrécipelte. Alig hogy helyet foglaltak az étteremben, egy rendőr bukkant fel az ajtóban, és a felügyelőt kereste. Azt a megbízást kaptam, hogy ezt okvetlenül mutassam meg önnek. Egy órája sincs, hogy megérkezett. Sárga borítékot nyújtott át Megrének, a borítékot már felbontották, címzés nem volt rajta. Összehajtott papírlap volt benne, a papírlapon nagy gonddal rajzolt, apró betűk sorakoztak egymás mellett. Ne keressék az okát a halálomnak, és senkit se vádoljanak érte. Végakaratom a következő. Ami értékem van, Bernardnéra hagyom, azzal a kikötéssel, hogy az aranykronométeremet juttassa el az unokaöcsémhez, és hogy úgy intézze a dolgokat, hogy a fékampi temetőben az édesanyám mellé legyek eltemetve. Megré nagy szemeket meresztett. Aláírás, Octave Fallut, mondta félhangon. De hogy került ez a levél a rendőrségre? Azt nem tudni. Ott volt a levélszekrényben. Állítólag csak ugyanaz ő írása. A felügyelő azonnal értesítette az ügyészséget. Ez mind nagyon szép, de Fallut kapitányt mégiscsak megfojtották. Olyat még nem látott a világ, hogy valaki önmagát folytotta meg, dünnyögte Megré. A szálló vendégek vidáman társalogtak az asztaloknál. A pincér rózsaszín retket hozott egy tálon. Várjon egy percig, lemásolom. Vissza kell vinni, ugye? Erre nem kaptam utasítást, de úgy gondolom, hogy igen. Persze, hogy vissza, ezt is csatolni kell a nyomozati anyaghoz. Valamivel később Megré, kezében a levélmásolattal, türelmetlenül nézett körül az étteremben, egy órát is elüldögélhet itt, amíg végre elébe teszik az ételt. Marie Leonnet pedig egyre Megrét-é bámulta, de nem merte megzavarni a férfi mogorva töprengését. Csak Megrénői sóhajtott fel a papírvékony borjú szelet láttán. Azért Elzászban mégiscsak jobb lett volna. Megré a csemegét meg se várta, felállt, és megtörölte száját, csak újra ott legyen már a kikötőben, a hajó környékén, a matrózok között. Fallut tehát tudta, hogy meg fog halni. Dörmögte útközben. De azt vajon tudta-e, hogy erőszakos halállal? Vajon a gyilkost akarta menteni, vagy elhatározta, hogy eldobja magától az életet? És kicsúsztathatta be azt a borítékot a rendőrség levélszekrényébe? A boríték nem volt felbélyegezve, és címzés se volt rajta. Időközben nyilván híre futamodott az eseménynek, mert amikor Megré odaért a halászhajóhoz, a francia tőkehal igazgatója már messziről kiabálta, marógúnnyal a hangjában. Hallom, hogy Fallut megfojtotta magát. Kíváncsi vagyok, kinek jutott eszébe ekkora marhaság. Nem mondaná meg inkább, hogy tartózkodnak-e még tisztek a fedélzeten. Nincs itt már senki. A másodkapitány Párizsba ment mulatni. A főgépész meg otthon van, itt lakik Jöportban, ő csak akkor jön vissza, ha már be lesz fejezve a kirakodás. Megré még egyszer bekukkantott a kapitány kabinjába. Keskeny ágy, rajta takaró. Beépített szekrény. A viaszos vászonnal borított asztalon porcelán kávéfőző. A sarokban egy pár fatalpú csizma. Szűk, sötét és áporodott levegőjű helyiség, ugyanaz a keserédes bűz terjengett itt is, mint az egész hajón. Kékfehér csíkos pólóingek száradtak a parancsnoki híd korlátján. Kifelé menet Megré kis híján hanyat vágódott a rohadt haldaraboktól iszamos hajópallón. Na, talált valamit? A felügyelő vállat vont, még egyszer visszanézett az óceánra, gyászos tekintettel, majd az egyik vámostól megkérdezte, hogyan is juthatna el Jöportba. Jöport kisfalu a sziklafal tövében, vagy 6 kilométerre Fécamptól. Mindössze néhány halász lakja. Körülötte egy-két tanya, néhány villa, ezeket általában bebútorozva adják bérbe az üdülőknek meg egy szálloda. Megré a strandon ismét megpillantotta a fürdőruhás napozókat, a gyerekeket, a horgoló kötögető mamákat. Bocsánat, jó irányba megyek, erre lakik Laberge úr, az óceán gépésze vagy a gazdálkodó. A gépész. Kertes házacskát mutattak neki. Ahogyan elindult a zöldre mázolt kapu felé, heves szóváltásra lett figyelmes. Ketten veszekedtek, egy nő meg egy férfi. De hogy mit mondtak egymásnak, azt nem tudta kivenni. Bekopogott. Hirtelen csönd támadt. Lépések közeledtek. Az ajtó feltárult, hórihorgas, keszeg férfi jelent meg a küszöbön, és bizalmatlanul pislogott Megrére. Mit akar? Kérdezte ingerülten. A férfi mögött kötényes asszony próbálta rendbe hozni borzas frizuráját. A bűnügyi rendőrségtől jöttem, néhány kérdést szeretnék feltenni. Jöjjön be! A nyivákoló gyereket apja durva mozdulattal betaszította az egyik szobába, majd rácsukta az ajtót. Nem hagynál magunkra. Vetette oda feleségének. Neki is, az asszonynak is ki volt vörösödve a szeme. A vita alig hanem ebéd közben tört ki, mert a tányérokban még ott volt az